Rögtön egy kérdéssel kezdeném, hogy van-e itt olyan, aki szereti a pusztát? Puszta. Van? Hol van? Ki az? Ja, ó, itt. Na, tényleg? Nem számítottam erre, tényleg. Gyönyörű a puszta, de jó benne benni például? Sétálni? Na most akkor mi jut eszünkbe erről a szóró, hogy puszta? Szép dolgok, igen. Más, mi jut eszünkbe még a pusztáról? Kísértés, húha, már kezdünk a prédikáció felé menni. Más, imádság. Ja, micsoda? Sivár. Na, fölolvasom az egy darab igeverset, ami alapigénk lesz ma. Máté 3:3. Ezt nagyjából mindannyian ismerjük. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját. Tegyétek egyenessé ösvényeit. Még egyszer. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját. Tegyétek egyenessé ösvényeit. Drága Uram, köszönöm, hogy megszólíthatunk téged. Köszönöm azt, Uram, hogy te egy élő, eleven valóság vagy. És Uram, ma akarunk találkozni veled. Úgy, mint aki egy élő, eleven valóság vagy. És Uram, tegyél nagyon valóságossá bennünk dolgokat, Uram. Olyan dolgokat, Uram, amik nincsenek a helyén, Uram. Olyan dolgokat, Uram, amiket el akarsz választani tőlünk, Uram. És megköszönjük, Uram, hogy benned megnyugodhatunk. Megköszönjük, Uram, hogy benned feltöltődhetünk, Uram. És megköszönjük, Uram, hogy egyszerűen benned van folytatás, Uram. És legyen áldott ezért a neved, Jézus. Köszönjük ezt a folytatást. Köszönjük ezt a megelevenítést, Uram. Legyen áldott a neved, Uram. Amen. Hát a mai délelőttnek azt a címet adtam, hogy a puszta áldozatai. Nem tudom, mennyire érzitek ezt felemelőnek, ezt a címet, de felemelő lesz. Tehát, hogy próbáljunk meg így neki indulni, még hogyha vannak, vagy lesznek benne kisebb süllyedések is, vagy lehet, hogy nagyobbak is, de lesz egy felemelkedés. A puszta áldozatai. Hát rögtön a Biblia elején szeretném kezdeni az a kérdés után, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ez egy nagyon komoly kérdés, amire jó, ha komolyan válaszolunk. Hogy akarsz-e meggyógyulni, mert hogy a te akaratodat oda teszed-e Isten elé. Azt mondja a Biblia legelején, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát, hogy a Biblia arról beszél, hogy egy pusztasággal indítottunk. A pusztaságban volt sötétség, volt mélység, de ott volt Istennek a szelleme. És egyszer csak azt mondja Isten, hogy legyen világosság. Ugye? És utána azt olvassuk, hogy Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől, vagy a sötétséget a világosságtól. Ezek el vannak választva. És annyira különleges, ahogy megyünk így a teremtés történetben, és utána odaérünk az emberhez. És akkor mit olvasunk, hogy hát ezt nem olvassuk, hogy fogta az Úristen, fogta az Úristen az embert, ugye? Csak hogy a kezével azt nem olvassuk, de hogy fogta, és hogy az élet leheletét, köszönöm, lehelte az ő orrában. És ez az a pillanat, amikor mi megtérünk, hogy egyszerűen kézbe vesz minket az Úr, és bele lehel a a mi orrunkba, bele lehel a mi szellemünkbe, és egyszerűen élő szellemi, élő lélekké válunk, és ami addig sötétség volt, ott lesz egy világosság. Egyszerűen felkapcsolják bennünk a villanyt. Nem tudom, hogy van-e itt ma valaki, aki meg akar térni, de ha van esetleg, akkor ez egy nagy lehetőség. De komolyan. Te meg akarsz? Értem, amen, amen. Ez így van. Ez egy nagy lehetőség, mert én is 9 éve megtértem, és felkapcsolták bennem a villanyt, és onnétól kezdve egyszerűen mondanám, hogy jó dolgok vannak. Hát mondom, hogy jó dolgok vannak, de azért voltak szakaszok, amiket úgy hívnak, hogy puszta. Na most Mózes második könyvébe menjünk át. Az Úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásokat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Figyeljetek, most képzeljük bele, Isten azt mondja, mit mond? Megláttam fölülről a népem nyomorúságát, és a nép, némeg mit olvasunk? Mert meghallottam a kiáltozásukat. Tehát valami összeért. Valami ott akkor összeért a menny és a föld. És azt mondja, hogy le is szállok, hogy kimentsem őket. És ez egy csodálatos dolog. Ugye Jézus Krisztus leszállt erre a földre 2000 évvel ezelőtt. Egyszerűen onnét föntről lejött ide, és nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy csinálta meg. Hogy nem fordult ki a gyomra, most így mondom, mert én ugye a 8. kerületben lakok, és ott a Józsefvárosban mondjuk egy vasárnap reggel, amikor végsétálok mondjuk csak a villamos megállókba, mindig ezen gondolkodok, hogy Jézusnak hogy nem fordult ki a gyomra mindattól, amit itt látott. De ő annyira szeretett, és annyira szeret, hogy mindezeken túllépett és túllép, mert azt mondja, mit mond, figyelj, mert ismerem fájdalmukat. Azt mondja, hogy megláttam népem nyomorúságát, meghallottam a kiáltozásukat, a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat, le is szállok, hogy kimentsem őket. Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segédkiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Na most miről beszél itt az ige? Ugye azt mondja, hogy Egyiptomból ki? Be az ígéret földjére, ugye? Ezt mondja. Egy tejjel és mézzel folyó föld. Na most, mi okozta a feszültséget? Hát voltak már mások is, igen, de volt a kettő között valami, ami mai napnak a témája, ugye a puszta. Tehát erről nem beszélt Isten, hanem azt mondja, innét ki, és oda be. És keletkezett egyfajta feszültség, ugye? Ez a puszta. Na most kijöttek Egyiptomból egy csodálatos győzelem, csodálatos dolgon keresztül. A 2. Mózes 15-ben azt olvassuk, hogy Mózesnek ott a háladó éneke. Most, ha azt elolvassuk, egyszerűen csodálatos dolgok vannak benne leírva. Hogy milyen az Isten, hogy kicsoda ő, hogy az ellenséget legyőzi, minket felemelt, minket kimentett, és övi a dicsőség, övi a hatalom, és őt imádjuk, és őt tiszteljük. És képzeljétek el, hogy 3 nap telt el, és odaértek Márába. Hát tudjátok, hogy mi történt, hogy útnak indította Mózes Izraelt a Vörös tengertől, és Súr pusztája felé vonultak, már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de nem tudták meginni a vizet Márában, mert keserű volt. Nem tudom, hogy milyen 3 napig víz nélkül, nem tudom, hogy ti próbáltátok-e már. Szerintem nehéz lehet, ugye? Nehéz lehet. És figyeljetek, ez a nép kijött Egyiptomból csodálatos győzelmek árán, és odaértek Márában, és keserű volt a víz. Na most ez a kérdésem, hogy szerintetek keserű volt a víz, vagy amíg odaértek 3 nap alatt, keserű lett a víz? Melyik? Nem tudom. De Isten azt mondja, hogy én most próbára teszem őket. Tehát itt ezt olvassuk tovább, hogy lehet, hogy ez a nép már megint megnyitotta a száját, értitek? Tehát lehet, hogy már megint olyan dolgok jöttek ki, amik még olyan egyiptom is dolgok. És odaértek, és keserű volt, vagy lett a víz, ahogy vesszük, és ekkor kezdett zúgolódni a nép. Mózes ellen, és ezt mondta, mit igyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért. Nem tudom, hogy a népből hányan kiáltottak az Úrhoz. De Mózes biztos. A többiek gyanús. És figyeljetek, ő felkiáltott az Úrhoz segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Az beledobta a vízbe, és a keserű édes lett. Na most, a mai napon ugyanez a megoldás. Az a kereszt, amin Jézus Krisztus rajta volt, az tudja a keserűt édessé változtatni. Semmilyen más mód, lehetőség nincs. Azt mondja, hogy le is szállok. És Jézus Krisztus leszállt erre a földre. Leszállt erre, és ő maga lett az áldozat. Azért, hogy neked a keserűből tudjon édes lenni. Nem kell folyamatnak lenni, hanem lehet egy pillanat. És én hiszem azt, hogy a mai napnak vannak ilyen pillanatai, amikor Isten beavatkozik a mi szívünkbe, életünkbe, és egyszerűen gyógyulást hoz. És azt mondja utána, hogy ott adott a népnek rendelkezéseket és törvényeket, és ott tette próbára őket. Amit az előbb mondtam. Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tarsz, stb., akkor nem bocsátok rád azok a bajok közül, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítod. Na most figyeljetek, van egy rész, ami fölött sokszor elsiklottam, azután elérkeztek Élimbe. Na most nem tudom, hogy ti néztétek-e már a térképet, hogy Mára és Élim mennyire van egymástól. Mennyi? 50 kilométer? 5? Igen, én is azt néztem, hogy maximum 10, de inkább kevesebb. Na most figyeljetek, jártatok már úgy, hogy Isten azt mondja, hogy tarts ki, és te úgy érzed, hogy most már nem bírok. És akkor érzed, hogy na még egy kicsit. Még egy kicsit. Most úgy érzem, el kell mesélnem egy történetet, amikor összeházasodtunk, az előzte meg, hogy így kiterítettem a Magyarország térképet, és így láttam magam előtt Székesfehérvárat, hogy oda kell költöznünk. Nem tudom, ezt meséltem már itt? Nem? Jó. És fölhívom a Noémit, akkor még csak mennyasszonyom volt, mondom, Noémi, úgy hiszem, hogy Székesfehérvárra költözünk. És azt kérdezte, hogy miért nem inkább Egerbe? Mondtam, hogy nem tudom. Nem tudom a választ. De úgy hiszem, oda költözünk. Na és ezt elkezdtük vizsgálgatni, meg minden, és tudjátok, mentünk gyülekezetbe, semmi. Valamit mutatott az Isten? Azt mondja, nem. Mondom nekem sem. Megyünk gyülekezetbe. Mutatott az Isten valamit neked? Azt mondja, semmi. Mondom nekem sem. De nem hagyott békén Székesfehérvár. Székesfehérvár. És elmentünk harmadszor, és mind a ketten meggyőződtünk. Nem mondom el, meggyőződtünk, hogy hogyan. Összeházasodtunk, és tudjátok, az én elképzelésem az volt, hogy mire összeházasodunk, meg lesz, hogy hol fogunk lakni, meg lesz, hogy hol lesz a munkahelyem, meg az övé, meg minden meg lesz. Na most összeházasodtunk, és még mindig megvolt, hogy Székesfehérvár. Visszajöttünk a Nászútról, most akkor hova menjünk? Hát végülis van itt egy üres lakás kiskörösön, menjünk oda. És ott voltunk egy hétig. Volt sírás, nem én sírtam, és képzeljétek el, hogy ez egy nehéz helyzet volt. Nem tudom, hogy voltatok-e már így, de az a bizonytalanság, hogy volt egy ígéret, Székesfehérvár. És valahogy az volt bennem, hogy na még egy kicsit. Na és akkor mondom az egyik nap, Uram, ez az a nap, amikor kell adnod lakást. Elmentünk, mert egész napokat kerestük ám lakásokat. Tehát úgy volt, hogy elmentünk reggel, este jöttünk haza, és kerestük, hogy hol lesz a mi lakásunk. Kerestük az albérletet. 30-at vagy 20-at megnéztünk. Hát ott is volt sírás, amikor visszautasítottunk egyet-kettőt. A végén már majdnem én is sírtam, de képzeljétek el, hogy amikor elérkeztünk ahhoz az utolsó naphoz, amikor azt mondtam, hogy na ez az a nap. Tudjátok, hogy nem csak úgy mondtam, hanem olyan hit volt benne, hit volt mögötte. Nem tudom, biztos tudjátok, milyen az, amikor valami úgy hittel jön ki a ti szátokon. Hogy a hitnek a beszéde. Hogy az mögött van egy pecsét. Na és hát azon a napon is sokat megnéztünk, és az utolsót is visszautasítottuk. És akkor jött egy telefon. Értitek? Még egy kicsit. És akkor kérdezi egyik ismerősöm, hogy neki eszébe jutott valami, hogy mikor megyünk Fehérvárra. Hát mondom, itt vagyunk. Jó, akkor ő gyorsan telefonál, és ő telefonált, az is telefonált valakinek, és mitől hány telefon volt, és képzeljétek el, hogy aznap meg lett a lakás. Ez az Istennek a dicsősége. De nekünk még egy kicsit ki kellett tartani. És egy csodálatos helyet laktunk, ahol képzeljétek, egy megtért egy fiú egyébként, tehát ez is egy olyan dolog, ami nem az én dolgom, de egy fiú megtért, és ma is hitben van, és dicsőség az Úrnak. Na most figyeljetek, Élinben mi volt? 12 vízforrás, 70 pálmafa. Ezt már úgy jobb elképzelni, nem? 12 vízforrás, 70 pálmafa. Hát ott nem írja az ige, hogy zugolódtak volna. Utána elindultak Élimből, és megérkezett Izrael fiának egész közössége a Szín pusztájába, amely Élim és Színai között van. A második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból, és zugolódtak Izrael fia egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Azt mondják, bárcsak haltunk volna meg Egyiptomba, mert ott mi volt? Húsos fazék, meg kenyér. Na ez volt az igazi. Nem tudom, hogy ti hallottatok-e ilyet, hogy a kommunizmus. Nekem ez jutott eszembe, az aztán nagyon jó volt. A kommunizmus. Ott megmondták, mit csinálsz? A másik részről nem beszéltek sokat. Azt mondja, bárcsak haltunk volna meg, vagy halnánk meg itt. Azt mondja, hát ezért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok. És figyeljetek, volt egy rész, amikor Izrael egész közösségéhez beszélt Áron, és a puszta felé fordultak, így írja az ige. A puszta felé fordultak, és megjelent az Úr dicsősége. Ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor a lázadás az lement róluk. Amikor azt mondták, hogy Uram, ha puszta, akkor puszta. Ez, hogy meddig tartott, ott most nem vesszük tovább ezt a részt, de értjük az üzenetet, nem? Hogy amikor egyszerűen elfogadod azt, hogy mi a helyzet, akkor az Úr dicsősége megjelenik. Na most figyeljetek, amekkora az elhívás, akkora a puszta. Kérdezem, hogy a ti gyülekezeteteknek mekkora az elhívása? Jó nagy. Jó nagy, ezt hallottuk, most nem tudom, hogy ez egy előremutató látás volt, egy profécia, és abból van vissza, vagy nagy a puszta. Figyeljetek, a puszta az egy feszültség. A pusztában derül ki, hogy kik tartanak ki, ugye ez egyszerű. Kikből lesznek a hősök, és kikből lesznek az áldozatok. A pusztában derül ki, amekkora az elhívás, akkora a puszta. Kérdeztem Varga Gyurit egyszer, Gyuri, mondom, nekem mire lehet számítani? Hát, amennyire szükséged van. És hát ti is pont akkorát kaptok, amekkorára szükségetek van. De ez egy feszültség, értitek? Viszont, hogyha megértjük a lényegét, megjelenik az Úrnak a dicsősége. És ez az egész az ígéretnek a földjéről szól. Mert oda nem betolnak minket, értitek, hanem be kell húzni magunkat. Mert az a horgony, az be van akasztva oda a kárpit mögé. Na most vagy a reménység által, ami a te motiváció lehet a te életedbe, behúzod magadat, és amíg az előző parancs van érvénybe, addig nincs következő, értitek? Addig azt csinálom, amit megértettem. Akkor egyszer csak felnézel, és azt látod, hogy valami ma megváltozott. Eljön egy nap, amikor van az átkelés, a belépés, felragyog egy nap. És én azért tudok erről így beszélni, mert az én életemben is voltak puszták, voltak kisebbek, voltak nagyobbak, és a puszta az nagyon sok mindenre jó az Isten számára, és nagyon sok mindenre jó lehet az ördög számára is. Na most, ha végignézitek, nézzük a Bibliát. Az elejétől kezdve, Noénál például. Azt mondja, építs bárkát, hát ez meg megcsinálta. Ott a pusztába. És egyszer csak felfakadtak a források. Na de addig az előző parancs érvénybe volt. Mindegy, hogy mindenki hülyének nézte. Utána nézzük meg Józsefet. Konkrétan, ugye, megkapta az álmait, megkapta az ő ígéretét Istentől. A kérdés, te kapaszkodsz az ígéretekbe tényleg? Kapaszkodsz bele? Ez nem egy zárójeles. József megkapta Istentől. És kérdezlek titeket, hogy mi történt Józseffel? Ugye tudjuk, Kút, Potifár, börtön, ez, az, amaz. És József egyszerűen nem belesérült ebbe. Értitek? Hanem dicsőségesen jött ki. És erre majd még mindjárt visszatérünk, de nagyon fontos dolog, hogy a pusztának nagyon nagy jelentősége van. Jézust is kivitte ugye a Szent Szellem a pusztába. Tehát nem az ördög vitte ki. A Szent Szellem vitte ki a pusztába, hogy miért? Hogy az ördög megkísértse. És visszajött a Szent Szellemnek az erejével. Értitek? Jézus Krisztusról beszélünk. Ő neki is puszta. Ő neki is kellett ez. És mit olvasunk, hogy vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki. Tehát a pusztában úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, ugye? Hogy van a nagy missziós parancs? Menjetek el szerte a világon, tegyetek tanítványán minden népet, bemerítve, vagy megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Pont. Nem, hanem. És én veletek vagyok a világ végezetéig. Hát ez is egy ígéret, nem? Ebbe kapaszkodni lehet, és érdemes. És Jézus a pusztában imádkozott. Ezt is olvassuk egy helyen. Kérdezlek titeket, hogy a pusztában van-e kegyelem? Nincs? Van. Van vagy nincs? Figyeljetek, mekkora kerülő úton voltak ezek? Hát elég nagyon, ugye? Etette őket az Isten. Táplálta őket az Isten. Gyakorolta feléjük a kegyelmet. Ugye? Nem félelmetes? Hogy ennyire szeret. Ennyire. Hogyha még kerülő úton is vagyunk, akkor is a kegyelmét az gyakorolja felénk. És a kapcsolat az már kicsit kérdőjelesebb. Hogy én hogy érzem azt? Mit hiszek el? Mert a kapcsolat nem szakadt meg. De amikor tesztet írnak a gyerekek, a tanár mit csinál? Csöndben van, ugye? Amikor mi ott vagyunk a pusztába, a tanár mit csinál? Azt mondja, fiam, veled ez a tervem. És ehhez a tervhez, ehhez a elhíváshoz én kiképezlek tégedet. Hogy azokat a terheket tőlem való módon tudjad majd később vinni. Mert amikor szabadításról van szó, ugye az egy pillanat. Szól, lett, puf. De amikor arról van szó, hogy mi valóban teherhordóak legyünk, valóban az a jellem, egy isteni jellem legyen. Ugye a zsidó 12-ben a fenyítés résznél, hogyha elolvassuk, és végigolvassuk. Tehát nem csak odáig, hogyha fenyítés nélkül maradtok, akkor nem fiak, hanem fattyak vagytok, meg stb. A végén az van, hogy az ő szentségében részesüljünk. És még van ott valami, hogy az igazsághoz igazítva növekedjünk fel hozzá, vagy valami ilyesmit. Olvassátok el, de nagyon jó. Az a lényeg, hogy ki kell tartani a végéig. A zsidó 12-ben is. Tehát Józsefre visszatérve megkapta az ígéreteket, és puszta következett. És tudjátok, nagyon elgondolkodtam rajta, hogy amikor ő hatalomba került, amikor ő pozícióba került, akkor igencsak visszavághatott volna az ő testvéreivel szembe, ugye. Mert a slusszpoén, ugye, hogy a saját testvéreiről van szó. És azt olvassuk, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Istennek az a csodálatos terve az jóra fordította azt, amit ti terveztetek. Figyeljetek, Isten nekem arról beszélt a héten, és én magam is meglepődtem, hogy a pusztának az áldozatai. És az a kérdés, és most majd le fogunk vetíteni mindjárt egy videót, hogy egy picit átérezzük ezt a dolgot, hogy ott a pusztában bizonyos dolgok egyszerűen aktivizálódhatnak bennünk, kifejlődhetnek bennünk, és a lelkünk, ez egy borzasztó, bonyolult szerkezet, amit én még nem bírtam megérteni, nem tudom, valakinek sikerült-e, de hogy minden mindennel egy összefüggésben van, és azt akarom ebből kihozni, hogy a puszta bizonyos emberekből ilyen áldozat típusokat hoz elő. Hogy lehet ez áldozat szerep? Értitek, hogy mit akarok mondani, nem? Tehát, hogy azok az emberek, akik áldozatnak érzik magukat. És most nézzük meg ezt a 30 másodperces videót, és kíváncsi vagyok, hogy mit éreztek közben. Hát azt hiszem, hogy elég volt ez a pár másodperc is. Nem tudom, hogy mit éreztetek, hogy át tudtátok-e érezni ennek a lónak a helyzetét. Bárányos videót nem találtam, az jobb lett volna. De azt mondta Gábor, hogy képzeljétek azt mit, hogy ez egy texasi bárány, vagy valami ilyesmi. Mindegy. De most ugye miről van szó, hogy van itt egy kötél, ugye? Amivel hát így elkapták ezt a lovat, ezt az állatot. Na most az áldozat típus, az áldozat szerepeknél, amikor egyszerűen ez így belénk ivódik, vagy kialakul, akkor ilyen köteleket dob ránk az ördög. És ennek lesznek nagyon rossz gyümölcsei. Mert azért, mert amikor kialakul, hogy én vagyok az áldozat, akkor Jézus nem tud helyettesítő áldozat lenni helyettem. Tehát ő a tökéletes áldozat, és épp ezért én nem lehetek az. És amikor egyszerűen olyan dolgok vannak, hogy ilyen vagyok, vagy mindig más a hibás bizonyos helyzetekbe, és most itt nem elsősorban rólatok beszélek, hanem én magamról beszélek, hogy ezeket vettem észre magamba, és ezekből gyógyított, illetve gyógyít az Úr folyamatosan, hogy egyszerűen helyzetekbe mindig azt vettem észre, hogy hát én nem. Én belesodródtam ebbe, és igazából ő a hibás, és hát így a felelősség se ugye az enyém lesz. És aztán ezeknél az embereknél az figyelhető meg, nálam ez nincs meg, hogy nincsenek barátok. Hogy egyszerűen azok az emberek, akik így leszívják a környezetet, hogy valahogy nincsenek barátok, mert egyszerűen nem épülnek fel ezek a kapcsolatok, mert valami miatt, tehát az ördög egyszerűen megrabolja ezeket. Meg ezek a dolgok, hogy nem szeretnek engem. Hogy engem senki se szeret. Nem tudom, beszéltetek már ilyen emberre, vagy ismertek ilyen embert, vagy esetleg rátok tör ilyen érzés időnként. És nem tudom, hogy mit éreztetek ez a ló kapcsán, de én az első dolog, amit éreztem, az a sajnálat. És az áldozat dolog ezzel kötődik össze a legjobban, a sajnálat. Vagy mások sajnáljanak, vagy kihagyok másokat is, és én saját magam. És az áldozat típusú emberek nagyon gyakran hamis felelősséget hordoznak. Az azt jelenti, hogy olyan dolgokat, amiket másnak kellene megcsinálni, elvégezni, másokon múlik, azt ő saját magára veszi. És ezek a körülmények által alakulhatnak ki. A szótár úgy hozza, hogy romboló hatást elszenvedő személy vagy élőlény, aki a környezete káros hatásától szenved, nem képes kivédeni az őt érő, ránézve bajt okozó behatást. Na most figyeljetek, azokat a dolgokat, amik velünk történtek régen, azokat senki nem tudja megváltoztatni. Viszont abból van gyógyulás. És ez egy fontos dolog. És most érzem azt, hogy néhányan azt gondoljátok, érzitek, hogy most mi ez az egész tanítás. De figyeljetek, itt arról van szó, hogy az ígéret földje van Jézus Krisztusnak a fókuszába, és hogy meg kell gyógyulni. Mert Isten harcosokat keres. Keresi a harcos szíveket. És amíg a szív az össze van törve, az vérzik, addig abból nem lehet egy harcos szív, nem lehet egy felépült, egy Isten számára használható szív. És itt vannak ugye a bántalmazások, a leurálások, az elnyomások, a nem elismerések, vagy az elutasítások, a megszégyenítés, és ha valakit egyedül hagytak, és ilyen áldozat dolgok kialakultak ezekni a dolgoknál. Tehát például volt egy alkoholista apuka otthon, vagy nem tudom én, és a gyerek mindig azt hitte, hogy én miattam van ez a történés, akkor, hogyha nem gyógyul meg ebből, felnőtt korba elkíséri ez az egész dolog. És én hiszem azt, hogy a mai napon lesznek gyógyulások, amikor anya leuralta a gyerekét, és ebből még a mai napig nem jött ki az a gyerek, hogy abból a leuralásból, abból az áldozat szereppé való felnevelésből egyszerűen van kitörés. És vannak olyanok, akik azért lettek áldozatok, mert nem ismerték el őket. Mert nem kapták meg azt, amit meg kellett volna, hogy kapjanak. Vagy akiket megszégyenítettek mások előtt. És figyeljetek, ez személyiség típusonként más és más. Mert ugye egy visszahúzódó személyiség típusú áldozatnál könnyen lehet beazonosítani. Ő egy áldozat. Valaminek az áldozata volt, hogy egyszerűen alázatoskodó. És az alázatoskodó emberek veszélyesek egyébként, mert ők belül gyakran lázadóak. Alázatosnak látszik, és belül egy lázadó van. Mert ugye az alázat az azt jelenti, hogy engedelmes vagyok Istennek, alárendelem a tekintélyének magam, és megcsinálom, amit kér. És sajnálja magát, szolgalelkű, és manipulációval éri el azt, amit el akar érni. És tudjátok, amikor felépül egy családba a manipuláció, hogy a hátulról való beszéd, nem tudom, hogy ismerős-e ez előttetek, hogy ki kell találni, hogy mit akar mondani. Nem rólatok beszélek. És fáj az egyenes beszéd, értitek? Az ilyen embernek, tapasztalatból beszélek, fáj az egyenes beszéd. Például most a héten történt az, hogy beszélgettem egy nagyon komoly hívő emberre, és kétszer is beleszóltam a beszélgetésbe, mikor ő beszélt telefonon. És azt mondja nekem a Szabolcs, hogy figyelj, te beszélsz, én hallgatok. Én beszélek, te hallgatsz. És ez olyan rosszul esett nekem. De hát, hogyha végig gondolom, ez egy egyenes beszéd. Ennek van eleje, ennek van vége, ennek vannak sarkai. Értitek? Nem kell kitalálni, hogy mit akar ez mondani, hanem megmondta. Na most mit olvastunk el? Hogy kiáltó hangja szól a pusztában, ugye? Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé. Uram, tedd egyenessé az ösvény. Nem. Te meg én. Hát ez a mi dolgunk. Azt mondja, hogy ami görbe, az egyenesítsd ki. Miért? Hogy? Azt mondja, egyenes úton járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Na most az egyenes útnak van egy következménye. Akár akarod, akár meg fogsz gyógyulni. Ha azon jársz. Egyszerűen van egy következménye, mert azt mondod, Uram, én ezen járok. Ezt megragadom, és köszönöm, hogy te pedig újra és újra gyógyítasz. Ugye most is hallgattuk itt a gyógyítást, hát ez egy csodálatos dolog. Istennek a csodálatos dolgai, és ő ma is gyógyít. Engem elsősorban egyelőre a lelki dolgokba használ, De hát meg kell gyógyulni. Ti akartok egyébként? Akartok? Egy nagyon picit már jobb volt.
Halleluja!
Na! Figyeljetek, és vannak a nyomuló típusú áldozatok, nyomuló személyiség típusú áldozatok, és ők az önigazsággal szenvednek. Hát én ebből tértem meg, térek meg. Én egy olyan ember voltam, aki azt mondtam, hogy én vagyok az Isten. Komolyan, én ebből tértem meg. Én vagyok az Isten, és senki és semmi nem állíthat meg. De tudjátok, amikor egy ilyen 80 centi átmérőjű tölgyfa eltörik. Tudjátok, nem egy ilyen vékonyabb fa így kidől, hanem az az igazi szilárd, és az aztán nagyot. Még mindenki meghallhat a környéken. Olyan nagyot esik. Na hát én így törtem el ebből az állapotból. Ebből az önigaz állapotból, hogy én mindig mindent jobban tudok. Most már gyógyít az Úr, és amikor megtanulunk elismerést kikövetelni, úgy beszélni, hogy a másik elismerjen engemet. Ebbe benne van, tehát minden mindennel összefonódik. Ebbe benne van a manipuláció is, meg minden. És először nyomul, önfejűen, azután visszavonul, és ott van a keserűség és az önsajnálat, és nagyon nehezen enged el. Nagyon, 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 nagyon nehezen. Én tudom, miről beszélek. De érdemes. Ahhoz, hogy meggyógyulj, el kell engedned dolgokat. Na most figyelj, az a kérdés, hogy te válsz-e áldozattá, vagy feláldozod bizonyos dolgaidat. Azt mondod, hogy itt, ezzel én most szakítok. És hiszem azt, hogy a Szent Szellem dolgokat felhozott bennetek. És a legnehezebb dolog az áldozat típusnál a felismerés. Értitek? Mert ha eljutottatok idáig, akkor már rajta vagytok az úton. Akkor már lehet sétálni. De amíg azt mondod, hogy ez nem rólam szól, akkor nincs tovább. És amikor felismerünk valamit, és abban hitre jutunk, azzal párosul az akaratunk. Tehát nem csak az, hogy hitre jutottunk valamiben, hanem abban, amiben hitre jutottuk, egész egyszerűen meg is tesszük. Értitek? Akkor a Jézus Krisztus nevében ezek a kötelek, amik a lovat így megfogta, elvágódnak. Elszakítódnak. Mert ez úgy működik, hogyha engem valami sérelem, sérlés ért, és ahhoz hasonló dolog ér engem, és az a sérlés nincs begyógyulva bennem, automatikusan az aktivizálódik. Nem tudom, hogy hogy működik a lelkünk, de Jézus tudja. Ő meg tudja, és meg akarja gyógyítani. Figyeljetek, Abcsel 14. Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite. Ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra egyenesen. És hát lett egy következmény, ez meg talpra ugrott. Ugye nem egy bonyolult történet. De hogyha rólam van szó, akkor már bonyolodik a történet. És tudjátok, ebben nem kell ilyen nagy kanyarokat belevinni. Hanem el lehet ezt intézni egyenesen is. Azt mondja, állj a lábaidra egyenesen. Pont. Nem volt túl bonyolítva. És amikor Jézus így beleszól a mi szívünkbe, életünkbe, hogy egy-egy terület fölött, hogy na akkor most legyen világosság. És ott a sötétséget azt egyszerűen leválassza. De ezt nélküled nem teszi meg, és nélkülem. Tehát ez a kérdés. Akarsz-e meggyógyulni? Ez a kérdés a mai napom. Na, nem tudom, most mennyi az idő? Vagy... És meddig van most, vagy hogy vagyunk? Ráérünk? Végig szokott lenni? Na, akkor a dicsőítést kérném most, hogy imádkoznánk. Van még egy második részlet is, nem tudom azzal, mi lesz. De most imádkozzunk, figyeltek. Azt hiszem, értitek, miről van szó. Ugye? Hogy az az ígéret földje, oda be akarok-e menni. Ha be akarok menni, gyertek föl nyugodtan közbe, vagy gyere föl, vagy nem tudom, mi lesz, akkor ahhoz meg kell gyógyulnom, mert Isten harcosokat hív elő ebbe a gyülekezetbe. És akárhányszor rágondolok erre a gyülekezetre, így megszorul a szívem, és nem a rossz érzésektől, értitek? Hanem a jó érzésektől, hogy érzem azt, hogy Isten készít valamit ebbe a gyülekezetbe, amit ki fog bontani. De nagyon jól kell értelmezni ahhoz a dolgokat. És azok a feszültségek, amik a pusztával együtt járnak, azokat jól értelmezzük. Most nem azt akarom, hogy kigyertek és úgy imádkozunk, nem akarom, hogy senkit hozzám kössön bármit, vagy bárkihez, hanem Jézushoz, az ő szent szelleméhez. Én hiszem azt, hogy most, amikor elkezdek imádkozni, itt a szent szellem el fog kezdeni menni a sorok között. Már sokszor megtapasztaltam ezt. Hogy egyszerűen olyan gyógyító munkát végezel, amit föl se bírunk fogni. És eddig volt az elmélet, így vegyétek. Mostan jön a gyakorlat. És tudod, hiába van diagnózisod, hiába van lista, meg minden, érted? Hogyha nem feküdsz fő arra a mennyei műtőasztalra, akkor nem lesz műtét. Nem lesz műtét. Drága Jézus, köszönjük azt, hogy jöhetünk eléd, és köszönjük azt, Uram, hogy felemelhetjük a szíveinket, Uram. Uram, annyira hálásak vagyunk, hogy kihoztál minket Egyiptomból. Köszönjük ezt neked, Uram, hogy visszaemlékezhetünk, Uram, az egész útra. Köszönjük, Uram, a keresztedet, hogy te valóban leszálltál, Uram. Te, Uram, nem föntről mutogattál, nem elmagyaráztad a dolgokat, hanem te megmutattad. Uram, olyan nehéz, amikor itt állunk előtted, és amikor te megmutatsz dolgokat, megmutatsz nekünk kötelékeket, és Uram, már elegünk van ebből, hogy elesünk, elegünk van abból, Uram, hogy újra visszatekingetünk. Elegünk van abból, Uram, hogy fellázadunk, Uram, a szívünkbe. Meggyűlöljük ezeket, Uram. És jövünk eléd, Uram, megalázzuk magunkat. És imádkozok, drága Jézus, gyere a te szent szellemeddel. És te látod, Uram, hogy kik vannak most a műtőasztalon. Mi a diagnózis, Uram? Imádkozom. hogy a keserűséget te változtasd édes vízzé, Uram. Tudjunk visszamenni, Uram, kinek kell megbocsátani, Uram, tegyük meg most, Uram. És jöjjön az az édes víz, jöjjön az a mennyei víz, jöjjön az a felfrissítő víz, Uram, ami szívünkbe, a lelkünkbe, Uram, jöjjön az a felfakadó forrás, Uram, amihez el akarunk érkezni, Uram, hogy egyszerűen, Uram, be akarunk töltekezni veled, és köszönjük ezt neked, Uram, hogy te vagy az élő víznek a forrása. És Uram, amikor felül írsz bennünk dolgokat, Uram, felül írsz bennünk olyan keserű dolgokat, Uram, amikkel küzdöttünk, Uram, amikkel nem bírtunk, Uram, egyszerűen most valahogy, mintha úgy elfedezné előlünk, mintha letakarná, Uram, mintha egyszerűen elolvadna az a pezsgő tabletta a vízbe, Uram. És köszönjük, Uram, hogy ezt a gyógyítást végzed, Uram. Kérlek, válaszolj, reagálj az Úrnak. Mondd, hogy akarod a gyógyítást. És köszönöm ezt neked, Uram. Köszönöm ezt neked, Uram. És imádkozok az áldozat kialakulásáért, Uram. Hogy ezeket, Uram, most le akarjuk rombolni, Uram, a te nevedben. Azok a dolgok, amik felépültek bennünk, Uram. És ellentétesek veled, Uram. Ellentétesek a te igéddel, Uram. Azok a görbe dolgok, Uram, amiket te ki akarsz egyenesíteni a mi életünkbe, Uram, amiket megtanultunk, Uram, amik ránk a ragadtak, a rakódtak. És most kicsi időt hagyok. Tedd ki, amiket felismertél. Tedd ki. Kérdezi az orvos, mi a bajod? Tedd ki. Köszönöm ezt a szárnyalást, Uram. És köszönöm, Uram, hogy itt jársz, Uram, a te szellemeddel. És imádkozok, Uram, azokért a gyermekekért, akiket elutasítottak, Uram. És ezek az elutasítások most jönnek ki, hogy bocsáss meg azoknak, akik elutasítottak téged, akik nem ismertek el téged, akik elnyomtak. Azaz, gyere, drága Szent Szellem, és hirdetem felétek a szabadulást, és köszönöm ezt neked, Uram, hogy jöhetünk hozzád, Uram. Akiket megszégyenítettek, Uram, azokért is imádkozok, Uram, hogy te gyógyítsd be az ő sebeiket, Uram. imádkozok, Uram, az önigaz emberekért, hogy ismerjék fel. Ismerjük fel, Uram, a Te igazságodat, és tudjunk együtt beállni, Uram, az alá, Uram. És tudjuk a sajátunkat elengedni, és azt mondani, hogy nincsen saját igazságunk. És köszönjük ezt neked, Uram. És Uram, elfogadjuk a Te áldozatodat. Uram, elfogadjuk, hogy az az áldozat értünk és helyettünk. És ez egy tökéletes áldozat. Hogy Te mindent felvittél, mindent odaadtál, Uram. Azért, hogy mi ne legyünk azok. Uram, 100%-osan neked akarjuk oda szánni, oda áldozni magunkat, Uram. És köszönjük ezt neked, Uram, hogy Te vagy a gyógyító. Legyen áldott a neved, Jézus. Amen. Akkor van még 4 perc délig. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött és így szólt. Bizony gazdagon megáldalak és megsokasítalak. És így miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. De most figyelj, ha mi emberileg jövünk ehhez a történethez hozzá, akkor mi jut eszünkbe először Ábrahámról? Türelemmel várt. Ugye? Hogy be akart segíteni Istennek, meg ez jut eszünkbe, meg az jut eszünkbe. Na de Isten mit mond róla? Hogy ez az Ábrahám, ez türelemmel várt. Mit gondoltok? Ez az Ábrahám türelemmel várt. Isten így látja. Értitek? Mert amikor ő hibázott, akkor is azt mondta, hogy én ezzel ezt akarom tenni. És segítek neki, hogy ki tudja egyenesíteni a dolgait. És azt mondja, hogy lehetetlen, hogy Isten hazudjon. Erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünk biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Drága testvéreim, az Úr meg akar minket gyógyítani. Vannak olyan dolgok nekem, ami több évig tartott. Azt mondta Isten, hogy most erre tanítalak. És több évig tartott annak a gyógyulása. Vannak dolgok, amiből egy pillanat. De ki kell tartani, mert azt mondja az Írás, hogy lehetetlen, hogy Isten hazudjon. És erős bátorításunk van. És azt mondja az ige, hogy rátok hagyom a királyságot, ahogy az az én atyám is rám hagyta azt. Értitek? Ránk van hagyva. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezen az úton valóban kitartsunk. Valóban mindvégig kitartsunk. Én csak fel akarom bátorítani a ti szíveteket, hogy ne adjátok föl. Értitek? Erről szólt ez az egész. És hogy gyógyuljatok már. Van jövő. El van készítve. De ehhez ti nektek fel kell készülni az elkészített jövőhöz.